A könyv régi.
Új.
Olvasmányos.
Tudományos.
Színes.
Egyszerű.
Érdekes.
Unalmas.
Megvehető.
Drága.
Butít.
Nem, tanulságos.
Ritkaság.
Érték.
Olvassuk magunkban.
Itt és most fennhangon.
Hangos könyv. Fekete J. József műsora.
Világirodalom és transzkulturalizmus. A világirodalom fejlődési folyamataival foglalkozó kutatások az úgynevezett sajátos irodalomközi közösségek fokozódó jelentőségére hívják fel a figyelmet, és ezek között egészen különleges helyet foglalnak el a nemzetiségi, kisebbségi irodalmak. Az irodalmak közötti interakcióknak kedvező mai feltételek fokozatosan módosítják a nemzeti irodalom fogalmát, hisz az, mint történeti fogalom, nem egyszer s mindenkorra adott tényező. A nemzeti irodalmak megjelenése már önmagában nem csak az általánosból kiszakító, differenciáló erőket vetette felszínre, hanem rögtön megteremtette az egyes fölött pásztázó, összevető figyelmet is az összehasonlító irodalom révén. Az ellentétes irányú törekvések közötti küzdelem szakadatlan. Az erőviszonyok átrendeződése pedig csak úgy képzelhető el, hogy szerves függőségben lévő rendszerelemek mozgását tételezzük. Az irodalmi folyamat történéseiről még magának a kutatásnak is nagyon szerény felismerései vannak. Napjainkra azonban egyre nyilvánvalóbbá lett az a hangsúly áttevődés, ami a nemzeti irodalom helyett az irodalomközi közösségek felé mutat. Az irodalmak együttélése, mint például a volt Jugoszláviában a délszláv irodalmak irodalomközi közössége, mozgó képződmény. A történeti jegy mellett e szövődmény legfontosabb tulajdonsága az, hogy egy nemzeti irodalom ugyanabban a pillanatban több irodalomközi közösség tagja lehet, tehát több irodalmi kontextusba kapcsolódik be, több kontextusból szövi meg a maga egyediségét. Harmadikként kiemelhető kritérium az irodalmi jelenség progresszivitása, amit másként kapcsolatgazdagságnak is nevezhetnénk. Egy irodalmi tény akkor progresszív, ha szervesen nő ki az irodalmi rendszerviszonyokból, ha a maga közegének minél több kontextusát mozgósítani tudja, ha ezer szállal kapcsolódik a saját irodalomközi közösségéhez, ami hordozza az irodalmi tradíció, konvenció és innováció kimeríthetetlen lehetőségeit. Genetikus és tipológiai kapcsolatok ezek, kölcsönös függőségi viszonyok, amelyek a rendszert konstituálják, s amelyeket a történeti poétika szempontjai leplezhetnek le. A nemzetiségi, kisebbségi irodalom léte eleve kizárja az irodalomról való sematikus gondolkodásmódot, mert helyzeténél fogva több kontextusba vettetett, s így potenciálisan progresszív. Ami még fontosabb, kicsiben a világirodalom viszonylatait modellálja. Regionalitás és parcialitás nyomasztó tudata helyett a nemzetiségi irodalmaknak ezen aspektusait kell szem előtt tartani. Annál is inkább, mert az irodalomtörténeti folyamat újabb áramlatai szerint maga a nemzeti irodalom is az irodalomközi közösségek kontextusaiba oldódva értelmezi át önmagát.
Thank you. Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Hangos Könyv című kortárs, és álszemérem nélkül mondhatom, nemzetközi irodalmi rádiós folyóiratunk legújabb kiadásában. Csányi Erzsébet, Újvidéken élő irodalomtörténésznek a transzkulturalizmussal foglalkozó kis esszéjével nyitottuk a folyóiratot. A szöveget Győrfi Klára olvasta fel. Ezzel is jelezve, hogy a mai adás szerzői szándékosan vagy teljesen véletlenszerűen, de mindannyian a transzkulturalizmus jegyében szólalnak meg. A most következő szerzőnk például novellában. A Stuttgartban élő Kalász István Létbe lelked című írását Győrfi Sándor olvassa fel.
Létbe lelked. Azon a januári délutánon a hófette kihalt országúton haladtam, araszoltam, csúszkáltam autómmal a főútvonal az autópálya felé, a már messziről felragyogó szép benzinkutak, zajos, meleg büfék, a kivilágított város, a lakásom, a kocsmám felé. Igen, aznap egy határmenti településen jártam, ahol régi barátomat látogattam meg, aki falusi háza mélyén készült méltósággal a halálra. Tudod, itt a világ végén a legjobb, mondta mosolyogva. Nekem megfelel ez a hely, mert errefelé nincsen orvos, sem gyógyszer, és itt nem kérdeznek semmit, és nem kínos senki. Igen, azon a fagyos, borús délutánon, a keskeny köves úton fák, hóborította szántóföldek, nagy varjak között haladtam visszafelé, vissza a saját városi világomba, és miközben gyorsan sötétedett, és a táj fölött percről percre piszkosabb, szürkébb lett az ég, úgy éreztem, innen soha nem jutok haza. Így araszoltam lassan, óvatosan a mozdulatlan tájban, amikor egy emelkedőnél megpördültem a jeges úton, és az árokba csúsztam az autómmal. A dolog szerencsére egy falu közelében történt, a távoli hófogók mögött házak feketé lettek, tompa fények égtek, vékony füst szállt a magasba. Nos, fél órával később a falu kocsmájában egy homályos hodályban ültem a vodka fölött. Azt tudtam, hogy a barátomhoz, ahogyan aznap először és utoljára szólítottam, nem mehettem vissza, mert összeaszott pergamen keze, mely ott létem alatt a szék karfáján nyugodott, reszketett, és melyet még lassan felemelt, búcsúzóul megtiltotta, hogy többé zavarjam. Igen, csak ültem, ittam, cigarettáztam, és közben a saját kezemre meredtem azért, mert a barátomé túlságosan előttem volt. Egészen végig azt bámultam, hogy ne kelljen a szemébe néznem. Aztán a harmadik vodka után eltettem a képet, ahogyan az ember egy doboz cigarettát teszel, melyről tudja, hogy méreg, és lehúzza a tüdejét, az erejét, a lelkét, és melyet majd úgy is elővesz megint. Igen, így raktam el önmagamba az emlékét, aztán ittam tovább, mert megrekedtem egy faluban, melynek térképem szerint vasútállomása sem volt, és valahogyan nagyon kellett üttem azt az estét. Így üttem ott, amikor nyílt az ajtó. Alacsony férfi lépett be a sötétből, a pultnál pálinkát kért, aztán figyelmesen körülnézett, majd leült mellém. Egyszerűen odaült hozzám, holott rengeteg asztal, szék, padált mindenfelé, és rágyújtott, majd megkérdezte, idegen vagyok-e a környéken. Bólintottam. Azt, hogy az árokba kötöttem ki autómmal, és csupán kényszerből maradtam a faluban, nem akartam közölni. Majd elhallgattunk, de mert odakint a sötétség olyan csendes volt, a behavazott, keskeny utcák, a házak oly kihaltak, és az est oly hosszúnak ígérkezett, na meg a vodka is hatott, hogy egy idő után megkérdeztem, van-e valami szórakozó hely a faluban? Talán egy kis bár, lányokkal, halkzenével nevettem. A férfi erre elmosolyodott, kezét bizalmas könnyedséggel karomra ejtette, közelhajolt, és megkérdezte, akarok-e venni egy nőt? Aznap este a távoli városban, az én városomban egy nagyon szép és okos nő támaszkodott a bárpultnak, jó volt tudni, érezni, hogy várt rám, abban a pillanatban csak rám, ez maga volt az ígéret, hogy az élet megy tovább, és ezért inkább egy autószerelőre lett volna szükségem, de magam sem tudom miért, visszakérdeztem, milyen nőt? Az idegen nyomban beszélni kezdett. A haja fekete, a magassága 158 cm, a súlya 54 kiló, hadarta folyamatosan, gyakorlottan az adatokat, akár egy házaló a küszöbön, nos, enyhén kicsi, szóltam közben idétlenül játszva a szakértőt, de a férfi nem jött zavarba, kabát zsebéből fényképet húzott elő, szó nélkül az asztalra helyezte, én pedig csak ámultam. A gyűrött képről egy szép lány mosolygott rám. Tehát, nézett fel az idegen, mit érez magának? Az ország keleti végében. Egy ismeretlen faluban egy idegennel ültem szemközt, akinek mohón és üresen csillogott a szeme, gyanakodtam, és persze féltem is. Az országhatár közel volt, a határ, melynek fatornyai mögött a cifra, tolakodóan durva szegénység, a veszély uralkodott. Az egész ügy bajós volt. Nőt itt. Az ilyesmi csak városokba fordulhat elő. Bajba pedig nem akartam keveredni, ezért zavaromban megkérdeztem, mikor készült a kép? Az idegen hangosan felnevetett. A múlt héten, uram, én becsületes üzletet ajánlok. Majd futólag kimondott egy összeget, az árat, mely a lány szépségét tekintve nem volt magas, sőt, én meg rábólintottam. A férfi biccentett, pénzt dobott az asztalra és elment, én meg kértem egy újabb vodkát. Később áttámolyogtam a motelbe, kivettem egy szobát, egy kopott, bútorokkal telezsúfolt hideg lukat, mely árasztotta magából a magány, a boldogtalanság savanykás emberbűzét, és rögtön az ágyra dőltem, úgy ruhába zuhantam a felejtésbe, az álomba. Barátom reked zihálását, köhögését, halk hangját szerettem volna kitörölni a fejemből, de alig, hogy lehúnytam a szemem, kopogtattak. A portás egy fiatal fickó kiáltott be cinkos hangon, hogy keresnek. A homályos holban a férfi várt, a falnál pedig a lány. Sajnálom, hogy csak ilyen későn értem vissza, szabadkozott a férfi, de valami közbe jött. Erre csak bólintottam. Felmentem a szobába, lehoztam, átadtam a pénzt, a férfi körültekintően megszámolta, aztán köszönés nélkül elment, mi pedig ott maradtunk a lánnyal. Némán felmentünk, a sötét szobába rögtön megragadtam, a keskeny ágyra dobtam, de a lány gyakorlott ügyes mozdulattal lefejtette ölelő karomat, és oly kecsesen, hogy az már édes ígéretnek tűnt, besiklott a fürdőszobába. Lefeküdtem az ágyra, és vártam. A feszes bőrére, fekete, dús hajára, a meleg, egészséges testére vártam, és azt reméltem, hogy mindez elfeledteti velem majd azt a másikat. Azt a beteg, összeaszott testet. Bámultam a mennyezetet, hallgattam a vízcsopogást, aztán elaludtam, és másnap hajnalban ébredtem fel ijetten, de papírjaim, karórám, pénztárcán a helyén volt. A lány a padlón aludt, összekuporodva, akár egy kutya, gondoltam, és megvetést éreztem. Aztán felráztam, majd ugyanazzal a mozdulattal, ahogyan az a férfi, pénzt dobtam elé, és intettem, mehet, vége az éjszakának. A lány azonban csak állt, nézte a pénzt. Erre megragadtam, takarodj többet, akkor se nem kapsz, üvöltöttem, és lögdösni kezdtem az ajtó felé. De a lány nyűszíteni kezdett, sírva a padlóra kuporodott, mintha ujjaival vágta volna magát a földbe, és ekkor megértettem, az ismeretlen lány, kinek még a nevét sem tudtam, a tulajdonom lett. Istenem, dadogtam, mit csináljak veled? De ő elmosolyodott, és megsimogatta az arcomat, gyakorlatiasan és gyöngéden érintett meg, ahogyan azok a nők, akikkel hosszú évek óta együtt élt az ember, és akik már mindent, tényleg mindent tudtak a férfiról. Igen, így állt velem szemben, és engem hirtelen szégyen fogott el. Igen. Így történt, hogy a lányjal indultam vissza a városba, és mögötte léptem be néhány órával később a lakásomba, és így történt az is, mert a lánynál semmilyen okmányt nem találtam, szakadozott műbőrtáskája teljesen üres volt, és mert az is kiderült, hogy beszélni nem tudott, csupán motyogni, hadonászni és félénken mosolyogni, hogy nem küldtem el. Nem dobtam ki az utcára. Egyszerűen nem vitt rá a lélek, hiszen ismertem, milyen is az utca. Hanem a konyhában, a madracon szállásoltam el. Attól a naptól kezdve ott lakott nálam. Napközben főzött, mosott, takarított, vasalt, esténként pedig az ajtóban állt, onnan bámult, lesett, várt alázattal a ránehezedő férfi testre, a liegésre, mit tudom én, mire várt, merről azonban bizonyosan sokat tudott volna mesélni. De én nem tettem semmit. Életemben először nem támadt fel bennem a vágy, mert úgy éreztem, nem volt jogom megérinteni egy testet, melynek nem ismertem a múltját. Nem erről szólnak az utcalányok? És különben is. Ez a test már beletörődött abba, hogy egyszer úgyis gyenge és kíméletlen leszek, és majd úgyis megteszem azt, amit eddig minden férfi megtett vele. Igen, mindig ezt éreztem, ha éjjelente beszökött és mellém feküdt. Sarlóba merevedett vékony teste ilyenkor egyszerre volt elutasító és kihívó. Tedd már meg, mondta ez a test, essünk túl rajta, legyen végre egyértelmű. De ilyenkor újra és újra kiküldtem a konyhába. Aztán erről leszakott. Ám esténként csapkodott, zörgött a konyhába, szinte csábított az örejekkel, a zajokkal, az eltört edényekkel, de én a legnagyobb lármába sem mentem ki hozzá, nem. Túlságosan egyszerű lett volna a dolog. Igen, így éltünk, kettesben, de nem együtt. Addig az estéig, amíg beállított egy ismerősöm a vállalkozó, és minden megváltozott. Ismerősöm fiatalabb és sokkal sikeresebb volt nálam, de ez nem zavart, csak amióta pénze lett, és ezen a pénzen az elszegényedett nyugdíjasok lakásait vásárolta fel a belvárosban, képtelen voltam vele. Nem tudtam. Nem a pénze zavart, hanem amit ezzel a pénzzel művelt, és egyszer megmondtam neki, hogy utálom a lakások helyén terpeszkedő irodáit, mert így megváltozik a város. De ő mégis hűségesen jött, és jött, mert azért okos, tűnődő ember volt, és unta a vállalkozók csapatát, akikkel ő nem tudott miről beszélgetni. Ezzel az ismerősömmel viszont remekül lehetett inni, trágár, bárgyot, dalokat bömbölni, bárokban nőket molesztálni, és emlékezni azokra az időkre, amikor még neki se volt pénze. Igen, ez az ismerősem jött el megint, merült alá nagy villájából a múltba, az ő múltjába, a belvárosi szegénységbe. Gondoltam, megnézlek, mondta zavartan, és kirakta az üveg viszkit. Aztán ittunk, vicceket meséltünk, olyan férfias vicceket. Valamikor hajnalban kibotorkált a konyhába, honnan sápadtan tért vissza, és remegő hangon kérdezte. Ki fekszik a konyha kövön? A tulajdonom, válaszoltam büszkén. A nő! Faggatni kezdett, én meg elmeséltem, hogyan is történt, de ismerősöm egy szavamat sem hitt el. Ne hazudj! Vigyorgott üzletiesen összeszűkített szemmel. Manapság ilyesmi nem is létezik. Megsértődtem, és a szegények dőfével kérdeztem, megveszi-e? Elkomorodott, és azonnal tudni akarta, mit kérek érte. Majd miután kiállította az eredeti ár négyszereséről szóló csekket, zavartan kérdezte, mikor viheti magával. Most! Rögtön! Válaszoltam az italtól tépázottan. Még hallottam, ahogyan a konyhában udvariasan, de határozottan beszélt a lányhoz, majd tompán csapódott a lakásajtó, és engem lerántott magához az álom. Hónapokkal később, egy társaság közepén állva, két ijesztően erős, egészséges röhögés között mesélte valaki, hogy az ismerősem egy süket néma nővel él együtt. És most terhes lett a lány? A nők persze szörnyülködtek, a lány, aki velem volt, szintén száj elé emelte a kezét, de akkor nem érdekelt a hír, volt nekem elég bajom. A barátom közben meghalt, és nem mentem el a temetésére, éppen egy állásért görbítettem a hátamat. Hetekkel később mégis összefutottam az ismerősömmel egy bárban. A pultnak dőlve mesélte, hogy végre szerelmes lett, és ezt a szolganő anya dolgot már alaposan unja, és különben is manapság mindenkinek van szolgája, bejárónője, takarítónője. Aztán szelíden közölte, hogy a megváltozott helyzetre való tekintettel szabadulni fog a lánytól. Éppen tegnap arra gondoltam, folytat eladom. Persze ma nem kérhetek annyit, magyarázta. A gyerek miatt, ugye? Én meg csak hallgattam, bámultam a poharamat, az öreg zongoristát, egy szép nőt a sarokba, egy szerelmes pártal, másikban, magamat, a tükörben. Aztán megkérdeztem, mégis mennyibe kerül? Mire az ismerősem nevetett, és az összeg 10-szeresét kérte. De ez rengeteg pénz, mondtam. Az lehet, vágott közbe Kenyedén, viszont mégis embert veszel. Erre biccentettem. Aznap éjjel nem mentem haza, hajnalig jártam az utcákat, tereket, csak mentem az örgővárosban, a dübörgésben, a közelítő nyarat ígérő langyos szélben, a gondolataim után. Egészen addig, még az utcák, terek zajtalanok lettek, és egyre csak a névtelen lány járt az eszemben. Az éjszakák, a konyhából kiszűrődő zajok, a meleg teste testem mellett. Másnap reggel kivettem a bankból az összes pénzemet, még kölcsönt is kikenyörögtem a tömegben, délután eladtam a bútoraimat, este az autómat vitték el, majd éjjel a pénz a készülék mellett hevert. Telefonáltam, hogy eladó-e még a lány. Az ismerősem hűvösen megkérdezte, miért akarom tudni? Ez nem tartozik rád, feleltem hidegen, de mégis, kérdezett tovább kedvesen, miért akarod ugyanazt a lányt? Manapság annyi nőt kapsz, amennyit csak akarsz. Folytatta aggódó hangon. Várj, megadok egy címet. Azt válaszoltam, magam sem tudom miért, erre az egészre nincsen magyarázat. Ismerősöm nevetni kezdett fönt a hegyen, a nagy-nagy villájában nevetett, és azt mondta, megint szentimentális vagyok, és majd csak talál egy balekot, ne aggódjak, mert olyan erővel csaptam le a kagylót, hogy a telefonkagyra eltörött. Kimentem a fürdőszobába, kinyitottam a csapot, majd visszamentem, vissza a kiürített szobába. Lefeküdtem az ágyra, az ágyon esett történeteimre, a múltamra feküdtem, töprengtem, forgolódtam, fetrengtem, hangosan röhögtem öngyűlöletembe, majd valamikor hajnalban az ágy alól kihúztam a revolveremet. Egy ukrán kereskedőtől vettem kéz alatt, de a pisztoly az ózdi Takarev csődöt mondott. Kimerülten cigarettáztam az ágy szélén, a víz közbe szakadatlanul zúgott, sistergett odakint, majd másodszor is a számba toltam a fegyver hideg csövét, majd kihúztam, majd megint visszatoltam, és közben arra gondoltam, hogy milyen nevetségesen festhetek. Aztán arra, hogy nem adhatom fel ilyen könnyen, aztán meg arra, hogy valahogyan majd csak erőt veszek sírni való kedvemen, aztán arra is, hogy mindez bennem marad, és tovább fogok élni.
Thank you.
A következő néhány perc a kritikusé, pontosabban a kritikus kritikusáé. Az Újvidéken élő Piszár Ágnes Bányai János irodalom szemléletének fontos elemeit emeli ki, áttekintvén közben a vajdasági irodalmi síkságon, vagy mondjam lapájon, belekacsintván a posztmodernitás tükrébe. A szerzőt, Piszár Ágnest halljuk.
Ha a posztmodern alatt Bürger nyomán a modern immanens kritikáját értjük, akkor ez a kritika két generáció munkásságán keresztül vehet részt a századvégi irodalomértésben. Az új szimpózion első nemzedékének permanens bírálataiban és Virág Gáborék hagyomány értelmezési kísérletében, amely azonban 1999-ben sajnálatos módon félbeszakadt. Ebben a pillanatban Bányai János kritikai vállalkozása csak nem egyedülálló. Miközben a kritika szerepét keresi a századvégen, Bányai figyelme a vajdasági magyar irodalom modern hagyománya felé fordul. A századvégi versértési stratégiákról szólva jut el a modern fontos kritikájáig. Benne van a Levegőben című tanulmányában idézi Jauszt. Egy korszak küszöb előtörténete csak utótörténetéből tárható fel. Bányai kritikájának kulcsszava a hagyománytörés, amelyet történetileg a vajdasági magyar irodalmat ért veszteségek listájának elkészítésekor vezet le, elméletileg pedig a posztmodernből absztrahál. Az 1990-es háborús évtizedben egyféle korszak küszöböt regisztrál, amelyen megtörik irodalmunk hagyománya. Elveszi eddigi térélményét, a tágasság és a nyitottság élményét, és szó szerint is kisebbségivé válik. Ennek a kisebbségi irodalomnak mondja, többé nincs rálátása a kultúrák konfliktusos párbeszédére, aminek meglétéből korábban számára vitathatatlan előnyök származtak. Többek között a kultúrák közti párbeszéd tapasztalataiból, az eltérések és különbözések megfigyeléséből, a nemzeti kultúrák egyidejű zártságának és nyitottságának felismeréséből, a történeti összefüggések megértéséből, a nyelvek és a beszédmódok más-más értékrendet felállító struktúráiból. Bori Imre 1998-as számvetéssel felérő irodalom története is korszakküszöböt jelez számára. Ha ezt a nagyszabású irodalom történetet a vajdasági magyar irodalom mai válsághelyzetében tükröztetem, akkor valóban arra kell gondolnom, hogy ez az éppen végét járó évszázad második évtizedének végén kényszerhelyzetben született irodalom befejezte választott vagy rámért küldetését, története a század utolsó évtizedének háborús zivatarában megszakadt. Miután kijelöli a kritika helyét az elő- és az utótörténet közötti játéktérben, Bányai János a jelen irodalmát korszak küszöbként definiálja, amelyen a múlt megtörik. A jelen tehát olyan erőtér, amelyen a múlt a hagyomány az erőforrás, közben meg múlandó, feledése ítéltetett, ambivalens helyzet, amelyen az értékek kiválasztása történik meg. Vagyis a jelenben, mint vízgyűjtőgáton nem csak felgyülemlik a múlt, hanem meg is törik, el is tűnik a halmaz mélyén. Alá pedig az akadályt, a gátat, amit a jelen épít a múlttal szemben, s amelyen a hagyományt alakítva és hagyománnyá alakulva a múlt megtörik, már régóta könnyebbség kedvéért posztmodernnek mondjuk. Bányai János a Mit viszünk magunkkal című kötete nem az első posztmodern könyve. Az 1998-as hagyománytörés már az ezredik szellemében íródott, amelynek teóriáját az olyan jelentős tanulmányok adják, mint a klasszikus modernség története, az irónia és ünnepélyesség, a lehetségesek kisebbségi irodalmak modern posztmodern teóriája, vagy az 1965 a posztmodern fordulat éve. De a modernséghez való odafordulásnak vannak könyvön kívüli referenciái is, amit Végel László nagyszabású modernség kritikája, vagy legújabban Gerold László szintézis igényű lexikona fémjelez. Úgy tűnik, az új szimpózion 1983-as botránya óta a századvégen értek csak meg a feltételek arra, hogy a kritika végre irodalmunk modern előtörténete felé forduljon. Az ezredvégi beszélgetések mára elkerülhetetlenek. Bányai János könyveinek apropója nem pusztán a kerek évszámból adódik, mert a kerek évszám önmagában még nem tükrözni az érzékelt korszakhatárt. Az új feltételek között, melyben a vajdasági magyar irodalom a háborús évtized alatt találta magát, számos irodalomtörténeti kérdés halmozódott föl. A legfontosabb egyike irodalmunk folytonosságára vonatkozik. Bányai az őt évek óta foglalkoztató kérdésre, milyen utak vezettek kifelé a modernségből, a válasz a századvégi vers és az ő kritikája című tanulmányában fogalmazta meg. Paradoxonnak látszik, mégis mondható, hogy a késő modernből nem csak kifelé a posztmodern felé, hanem befelé is, a modernség új arca felé is vezet járható út. A versét és logikáját követve Bányai az irodalomtörténeti folyamat posztmodern természetével hívja fel a figyelmet, azt a pontot találva meg, amelyről előre-hátra kérdezhetünk az időben. A korszakhatár kijelöléséből aztán egyenes út vezet a modern kritikájához, amelynek irodalomtörténetet alapozó erejét igazán a vajdasági magyar irodalom vonatkozásában nyerheti majd el. A kérdés tehát, hogy mit viszünk magunkkal a 20. századból, egyben választás is, amely során egy autentikus kritikai irodalomtörténeti szemlélet mellett dönthetünk.
A Pécsett élő Balogh Robert maga fogalmazta életrajzi ismertetője így kezdődik. Balogh Robert, Pécs, 1972-2072. E hosszú élet művészi produktuma, eddig két verseskönyv, az 1995-ös helyi érdekű útvesztő és az 1998-as egy hónap faun, meg egy regény, a 2001-es Schwab Evangélium. Balogh Robert tervezett művészi pályafutásából még vagy 71 év hátra van, amihez azonnal sok sikert kívánok. Önöknek pedig, kedves hallgatóink, őszinte szívvel ajánlom figyelmébe a Schwab Evangélium most következő, mondanom sem kell, a transzkulturalizmus jegyében fogant fejezetét. Elmondja a szerző, vagyis Balogh Robert.
Ó, papa mesélje úmamáról, a nagyanyjáról, hogy mennyire szerette a sósat. A huszár tiszta gangnál állt. Szürke lova már egészen lecsupaszította a bokrokat, annyira ide szokott. Az ablakkeretben nagyanyám mosolyog, mint valami Mária kép, hol elvörösödött, hol elsápadt, csak orcáján maradt meg a két piros foltocska, szája sarkában a gödröcske. Hosszú fekete haja kéken csillogott a napfényben, a huszár hunyorított, csákóján apró bojt, sújtások és aranygombok a mentéjén, oldalán ott lóg a kar, dövében a pisztoly, s vörös bársony nadrág feszül a combjain, csizmáján sarkantyú. Már egy hete vissza-vissza járt, hogy megkapja a nagyanyámat, hogy menjen vele, hogy itt krákogjon fél órákat, hogy ő csupa kellemes érzést töltse el, ha látja, hogy ő elhozza neki a császár aranygalléros képmását, hogy ő örömtől repesve kérhesse el az áldást a templomban, mert rágondol, aztán megint krákogott egy percecskét, és köpött is. Felegyenesedett a nyerekben, nyögött, nehéz fél órát egy helyben lovon ülni, magyarázta. Átvetette az egyik lábát az ablakdeszkán, a sarkantyú hangosan pengett, és a meszelést is lekaparta egészen a vályogig. Majd a másik lábával is bemerészkedett, s gyors mozdulattal behajtotta az ablak két szárnyát, s elhúzta a függönyt is maga után. Majd rögtön átnyalábolta a nagyanyámat. Nagyanyám felkacagott. Miért nem az ajtón jött be? Magam vagyok. A huszár bólintott. Megoldotta az övét. Nagyanyám letérdelt a huszár elé, megfogta a kezét, kihúzott egy szálkát a mutató ujja begyéből, majd a szájába vette és kiszívta a vért. Szeretem a sósat, mondta mosolyogva. A csákú a földre esett. A ház előtt nehéz társzekerek mentek el, csörögtek az ablaküvegek, egymáshoz ért a kredencben két csésze. Nagyanyám is felemelkedett. Levetette nyakából a keresztet. A huszár elfordult az ablaktól, lehajtotta a fejét, kereste nagyanyám tekintetét. A huszár kézen fogta, húzta magához nagyanyámat, aki követte, mint a holdkóros. A zsebéből előhúzott egy hosszú, kékköves nyakláncot. Nagyanyám nyakába akasztotta, majd a következő mozdulatával már gombolni is kezdte a kikeményített fehér blúzt. Nagyanyám zihálva szedte a levegőt. Tenyere izzadni kezdett. Háta mögött összekulcsolta a kezét, imádkozni próbált, de nem ment. A huszár megállt a harmadik gombnál. Nagyanyám blúza alá nyúlt. Megfogta a vállát, nagyanyám a huszár tenyerébe támasztotta a fejét. Várta, mi történik. A huszár a fülébe suttogott. Nem értette, mit mond, de amikor hallgatott, a csend olyan nyomasztó volt, mint a templomban. Sóhajtozott. A huszár most ráhajol nagyanyám nyakára, erősen csókolja, nagyanyám libabőrös borzongásába fájdalom is keveredik, a huszár borostás arca nyomán fehér bőre vörös színt kap. Leszakadt két gomb. Nagyanyám tétován forgatja a szemeit. Közben a huszár benyúl a szoknyájába, kihúzza az inge két szárát, lefejti nagyanyámról az alsó inget is, kibudjannak nagyanyám telt mellei a szoros fogságból, csókolgatni kezdi a huszár. Nagyanyám elveszti gátlásait, és a férfi ingét kezdi bontogatni, a mellkasán beletúr a bozonba, és harapni kezdi a huszár nyakát. Ekkor verni kezdik az utcai kaput. Náni! Kurjongat a szomszédasszony. Náni! Pistohia! Mindketten megmerevednek. Megint ráver az ajtóra a szomszédasszony, pedig itthon van, biztos, hogy itthon van, mondogatja félhangosan. A huszár feláll. Leszedi az ágyról a díszpárnákat, a vánkosokat, az ágytakarót, a dunyhákat, egészen a lepedőig lecsupaszítja az ágyat. Felkapja a nagyanyámat, és a szalmazsákra ejti. Nagyanyám haját simítgatja. A homlokát, végig a testét. Baljával megemeli nagyanyám derekát, jobbjával lefejti róla a szoknyákat, mind a négy alsó szoknyát. Nagyanyám remeg, értelmetlen szavakat hebeg, a katona lerúgja csizmáit, megszabadul a vörös bársony nadrágtól, és nagyanyámra mászik. Nagyanyám az ajkába harap. Elernyed és megfeszül a teste, tehetetlenül csapdos, A huszár egyenletes ütemű döfkölődése tüzet gyújt a szemében. A huszár már lankadna, de most ő diktál keményebb ritmust, izzadtan kiköveteli a jussát. A huszár megremeg, csókolgatni kezdi nagyanyám fülét, jelezve, hogy ő már elkészült és kiszállna nagyanyám öleléséből, de nagyanyám nem ereszti. Úgy kell lefejtenie magáról nagyanyám ölelő karjait. Végig hever a hátán, krákog, egyenletesen szuszog, elaludt, simán, egyetlen perc alatt, és már horkol is. Nagyanyám támolyogba feláll, nekiér a huszár kardjának, az csörömpölve eldől. Mi van? Horkan fel a huszár. Fölpattan, öltözni kezd, a kis párnában megtörli a nemi szervét, oda köp a szoba közepére, magára kapkodja a gatyát, inget, övet, zubbony, kardot, csákót, elhúzza a függönyt, kitárja az ablaktáblákat, még egyszer magához húzza izzadt nagyanyámat, aki még mindig ott áll mesztelenül, dermedten, megcsokolja a homlokát, és a seggére csap. Jó volt, Tubicám? Kérdezi. Megtörli a kezét a nadrág szárában, és már cuppog is a lovának. Valahogy rámászik, integet nagyanyámnak, megcsörrent is harkantyúit, és a hátsó kert felé elkocog.
Az eleve két lakiságra berendezkedő, kicsit Magyarországon, kicsit Vajdaságban élő Virág Gábor egyik prózaírói álneve Aaron Bloom. Ő az a szerző, akiről, csak más minőségben, említést tett Piszár Ágnes is kritikájában. Két kis prózáját Faragó Tivadar mondja el.
A kacsákat vágtam, amikor Barbie elhagyott. Élveztem a szeptemberi napsütést és a kacsák véres hápogását, de főleg azt, hogy nem kell többé mennem az egyetemre, hogy befejeztem és diplomás vagyok. Jó dolog diplomáson kacsát vágni gondoltam, amikor Barbie bejelentette, hogy gyorsan búcsúzik, mert várnak rá. Már a terasznál állt, a nő ruhájában, amit az anyjától kapott és csak az első gyerek után akart hordani, mellette egy kis bőrönd, melyet először láttam. Ki ez a bőrönd? Kérdeztem, és éreztem, hogy most megutáltattam magam Barbie-val. Így kell lennie, gondoltam. Ő megy, én maradok. Tudtam, hogy ő fog először lépni, ösztönösen megérzi a határt a tudatos kilépés és a megfutamodás között. Nekem viszont kezdett tetszeni az életem, a nyomorom, dolgozni akartam, élvezni a diplomámat. Emlékszem, Barbie mindig úgy vette le a cipőjét, hogy még tovább tudtuk ajándékozni, de a cipő soha sem bírta tovább egy hétnél az új tulajdonos lábán. Tudtam, hogy most itt fog engem hagyni a széthordott cipő házasságunkkal együtt. Megérezte, hogy nem sokára össze fog omlani a világ, és ő elegánsan kilépve másnak hagyja az apokalipszist. Furcsa világ volt az, új lakók jöttek a faluba, a régiek pedig bezárkóztak, nem is volt miért kimenniük. A pénz óránként veszítette az értékét, lassan cserekereskedelem alakult ki, a baromfi és disznótelepek urai lettek az új mágnások. A háború a piacon kezdődik, mondta Barbie egyik kedden, még tavasszal. A szakállasok felvásárolták az összes tojást, mondta, és káromkodott, büdös csetnikek. Menjünk innét a francba, mondtam, mindenki elmegy. Nem lehet, hajtotta le fejét Barbie, innét nincs hova. A háború érthetetlenül optimistává teszi az embereket. Valószínűleg azért, mert a létharc keserve eltakarja szemünket, arra gondolunk, hogy ennél rosszabb nem lehet, örökké nem maradhatunk így. Azon a nyáron lettem titvalás, mert elvitték a Gyurka bácsit, végre megkaptam a moziban a munkát. Én fordítottam szimultán a filmek szerb feliratozását magyarra a falum mozilátogatóinak, akik nem beszélték a többségi nyelvet, kicsi falu a világ végén, szántóföldek közepén. Én voltam a szép amerikai színésznő szinkronja, a kínai karatefilmek gyilkosának a hangja, én sírtam a kisgyerekek helyett, és sejpítettem a rajzfilmekben. Mindig is irigyeltem a Gyurka bácsit, mert a titvalás, a falu hőse, sok szép nő volt szerelmes a Gyurka bácsiba. A falu szemében egyenrangú volt a nagy filmsztárokkal, ő volt a hang, az összekötő kapocs a mi sáros főutcánk és a hollywoodi kivilágított sugárutak között. Azt hihette az ember, hogy ő ismeri a titkot, tudja, mi van a filmvászon mögött. Misztikum sugárzott a titvalásból. Ő nem csak esténként élt együtt azzal a másik világgal, egész lényét kitöltötte az álom. Kifüggesztettem a diplomámat a mozi előcsarnokában, hadd lássák az emberek, hogy én egyetemet végzett titvalás vagyok, még távolibb és titokzatosabb, mint a Gyurka bácsi. Barbie várta, hogy mondjak valamit, amivel megnyugtathatja lelkiismeretét. Felálltam, véresek voltak a kezeim, a késem, a ruhám, mindenfelé véres tollak körülöttem. Homályosan tudatosult bennem, hogy most látom őt utoljára, hogy most búcsúzkodik, és várnak rá a ház előtt. Szép volt így Barbie az őszi nap fényében, szépek voltak az ideges kezei, ahogyan megmarkolta a bőröngyét. Márványos volt az arca, kirajzolódtak a kék erek a bőre alatt. A bal cipője alól félig kilátszott a címeres tégla, amelyből csak egy van minden raklapon, négyszer drágább a gyártása, mint az egyszerű tégláké, mert kopásálló anyagból készítik, hogy sokáig látszódjon a szép címer. Ahogy felálltam és nézni kezdtem Barbit, furcsa mód az jutott eszembe, hogy most milyen könnyen megölhetném, csak ki kéne lökni a terasz tetejének korhat tartólécét, csak fel kéne nyúlnom, mintha a fejemet vakarnám, megbillenteném a lécet, s a tető Barbira zuhanna, megindulna a ház cserépteteje, berogyna a terasz sárral ragasztott oldalfala. Lehet, hogy minden azon a régi karácsonyon kezdődött. Szörnyű hírekkel lepett meg bennünket a borzalmas tél, az erdélyi magyarokat ütötték a szekusok a temesvári tereken. Apám türelmetlenül morzsolta az állát a tévé előtt. Aztán eldöntötte, hogy elmegy, és együtt gyalogol a temesvári rebellisekkel. Akkor láttam először sírni anyámat. De apám felpakolt azon az éjszakán, és elment Romániába. Az volt az első karácsonyunk apám nélkül. A 8 órai hírekben láttuk apámat gyertyát gyújtani a főtéren, egy hét múlva jött haza. Megtanultam azon a héten a drámai pillanatok relativitását. Thank you. A férfi ült a fehér limuzinban, és figyelte a fiatal nőt, ahogy az autó felé közeledik. Szabad? Kérdezte a nő, és beült a hátsó ülésre. Fehér bunda volt rajta, egy pillanatra kivillantak a mesztelen térdei. Érdekes, hogy ma minden fuvar P betűvel kezdődik, gondolta a férfi. Lassan hajtott, időnként észrevétlenül belenézett a visszapillantó tükörbe. A nő a táskájában kotorászott, elővett belőle egy kis fiolát, és beleszippantott. Ahogy távolodtak a központtól, egyre kevesebb autóval találkoztak. A férfi szerette a kihalt várost, évek óta csak éjszaka dolgozott. Amikor megérkeztek a címre, amit a nő bemondott, a férfi nem állt meg, hanem hajtott tovább, egyenesen. Ez lenne az, mondta a nő. A férfi megnyomta a központi zárgombját, és az utasteret elválasztó sötétített üveg is a magasba emelkedett. Hogy ne hallja a nő dörömbölését, felkapcsolta a magnót, és maximumra állította a hangerőt. Csak ne kellene utánuk mindig takarítani, gondolta. Ráállította a szemét a sávokat elválasztó fehér csíkra, és megindult a hegyek felé. Már virradt, amikor megállt az egyik szerpentin melletti parkolóban. Elővette a kesztyűtartóból a pisztolyt, és ismét megnyomta a központi zárgombját. A nő feltépte az ajtót, és rohanni kezdett az úton lefelé. A férfi kiszállt, aztán rágyújtott egy cigarettára. Az autónak dőlt, és nézte a napot, ahogy kiemelkedik a tengerből. Mégiscsak létezik bizonytalanság, gondolta, mert ha nincs Isten, akkor nem tudja, hogy halott vagyok.
Hangos könyv transzkulturalizmussal foglalkozó száma Aaron Bloom novellájával befejeződött. Az adás szerzői Csányi Erzsébet és Piszár Ágnes Újvidékről, Balog Robert Pécsről, Kalász István Stuttgartból, Virág Gábor Kishegyesről és Budapestről. A szövegeket a szerzők, illetve Győrfi Klára, Győrfi Sándor, valamint Faragó Tivadar olvasták fel. A műsort szerkesztette és műszakilag igyekezett keretben tartani Feketei József, aki a hangos könyv következő adásáig búcsúzik a viszont hallásra.